Eymár Szent Péter Julián élt 1811-től 1868-ig. Pierre Julien Eymár 1811. február 4-én született a franciaországi Lamourban. Apja szegény, szorgalmas kovács mester volt. Még jó kereszténynek is mondható, de talán a szegénysége miatt túlságosan is foglalkoztatta a pénz. Anyja már pólyás korában magával vitte az istentiszteletekre. Péter korához képest hamarosan az átlag keresztényeknél jobban érzékelte Jézus eukarisztiában való jelenlétét, és gyakran töltött hosszú időt a szentségház előtt. 12 éves korában első áldozó lett és megbírmálkozott. Már ekkor megfogalmazódott benne, hogy pap szeretne lenni. Apja azonban kivette az iskolából, és elsajátítatta vele az olajsajtoló szakmát. Ő azonban nem tett le szándékáról. Egy régi nyelvtankönyv segítségével saját erejéből elkezdett latinul tanulni. 16 évesen kapott egy ösztöndíjat, ez lehetővé tett számára egy egyévi tanulást. Anyjának 1828-ban bekövetkezett halála mélyen érintette. Apja végül engedett, így előbb szerzetbe léphetett, de súlyos betegsége miatt onnan el kellett jönnie. Apja halála után szemináriumba lépett, és 1834-ben pappá szentelték. Papi tevékenységét sikerek kísérték. A hívekre nagy hatást tett, amikor látták, hogy sok órát töltött az oltári szentség előtt bensőséges imában. Szigorú önmegtagadásokat is végzett. Papságának harmadik évében plébános lett, és plébánosként is szép lelkipásztori sikereket ért el. Ennek ellenére továbbra is hívást érzett a szívében a szerzetes élet után. Püspökétől nagy nehezen megkapta az engedélyt, hogy belépjen a maristák nemrég alapított rendjében. A maristák lioni kolostorában lett novícius, az alapító testvérének, Pierre Collennek a vezetése alatt. Hívei annyira szerették, hogy utána mentek, hogy visszavigyék a plébániára. Ő azonban maradt a rendben. Novíciusi évét azonban nem fejezhette be. A fiatal szerzetes rendnek vezetőkre volt szüksége. Mivel ő már felszentelt pap volt, először egy kollégium lelki vezetője, majd rendjének provinciálisa és általános vizitátora lett. Volt novícius magiszter, és rábízták a maristák harmadrendjének a vezetését is. Egy idő után azonban nyilvánvalóvá lett számára, hogy egy külön társulatot kell alapítania, amelynek fő feladata nem a tanítás, hanem az oltári szentség imádása lesz. A rend azonban, amelynek tagja volt, nem akarta elengedni. Sikerült végre az oltári szentségről nevezett papok kongregációját megalapítani, de ennek az új szerzetes rendnek is elég sok próbát kellett kiállnia. Értékes bátorítást kapott Viannai Szent Jánostól. Ő küldte hozzá Margaret Guillot is, akinek a segítségével megalapította az oltári szentség szolgálói nevű, ugyancsak a szentségimádást fő feladatának tartó, de a hitoktatásban is segítkező női társulatot. 1865-ben előjáróvá választották. Élete végéig betöltötte ezt a szerepet, és megélhette szerzetes rendje elterjedését. Erős természet fölötti kisugárzása sokakat megragadott, akik a közelébe kerültek. Érdekes eset Roden szobrász, aki egy rövid ideig szerzetes növendék volt nála. Eymár atya észrevette, hogy inkább művészi elhivatottságú, ezért meggyőzte a rendkívüli tehetséget, hogy helyesebben teszi, ha a szobrászatnak szenteli az életét. Úgy segítette hozzá Rodent a döntés kiérlelődéséhez, hogy modellt állt neki, megbízta őt saját mellszobra elkészítésével. Akárcsak barátjának, az alszi plébánosnak, neki is ki kellett állnia a sátán heves támadásait. 1868. augusztus 1-én halt meg, 1925-ben boldoggá, 1962-ben szentté avatták. Az ő ösztönzésére tartották az első eucharisztikus kongresszusokat. Hallgassunk meg néhányat az oltári szentségre vonatkozó gondolataiból. Egyetlen egy szent mise sokkal értékesebb, mint minden szentnek a jó cselekedetei, erényei, érdemei, a szent szőzeit sem kivéve, a világ kezdetétől annak végéig. A szent misén részt venni, Krisztussal egyesülni ezért a lehető legüdvösebb cselekedet, amit végezhetünk. Az összeszedettség, a rekollekció lelkiségének egyik kulcsfogalma. Ennek segítségével őrizhetjük meg a Krisztussal való egységünket. A szent áldozás, írja, nem csak értelmünket világítja meg egy benső hatás révén azáltal, hogy kinyilatkoztatja, hogy ki a mi Urunk, hanem az mindenek előtt, a szeretet törvényének a kinyilatkoztatása a szívünkben. Mindenek előtt a szent áldozásban történik, hogy megtanuljuk a szeretet törvényét, amelynek kinyilatkoztatására az Úr közénk jött. A szent áldozás által léphetünk be a szeretetbe, az Úrnak a szívébe. Megkapjuk szeretetének lelkét, az ő értelmét, ítélő képességét. Nem, de az a szent áldozás első kegyelme, hogy elnyerjük az összeszedettség kegyelmét, amely képessé tesz minket arra, hogy Jézus Krisztusba behatoljunk, és vele a legbensőségesebben kommunikáljunk. Igen, a legbensőségesebben. Tudatosítsd magadban, hogyha valaki nem járul szent áldozáshoz, az sohasem ismeri meg az Úr szívét, vagy szeretetének a nagyságát. A szív csak önmaga által ismerteti meg magát, éreznünk kell dobbanásait. Minél többször járulsz szent áldozáshoz, annál inkább fellobban szereteted, és kitágul szíved. Szereteted izzóbb és gyengédebb lesz abban a mértékben, ahogyan növekszik ennek az isteni tűznek az intenzitása. Jézus kiárasztja ránk a szeretet kegyelmét. Ő maga jön, hogy a szeretetnek ezt a lángját szívünkben fellobbantsa. Ő táplálja gyakori látogatásaival mindaddig, amíg emésztő tűzzé nem válik. És ha mi is akarjuk, ez a tűz soha nem fog kialudni, mert ezt nem mi tápláljuk, hanem Jézus Krisztus maga, aki ennek a tűznek erőt ad és fellobbantja. Ne oltsátok ki ezt akaratlagos bűnnel, akkor állandóan lángolni fog. Gyakran van szó írásaiban a Jézus Krisztussal a szent áldozásban létrejövő mély személyes egységről. Azt írja, ilyen személyes egység csak az egész Krisztussal jöhet létre, az ő testével, vérével, lelkével és istenségével. A Szentlélek az, aki létrehozza az egységnek ezt a lelkületét bennünk oly módon, hogy lelkileg akkor is bennünk él Jézus, amikor szentségi módon már nincs ott jelen azáltal, hogy bennünk Jézus isteni életét folytatja tovább. Az emberi lélek és a Jézus Krisztus közötti egység valamennyi egység között a legbensőségesebb egység. Ez az egység olyan közeli egység, hogy a lélek bizonyos mértékben elveszíti saját létét, hogy Jézus élhessen benne, ahogy Pál apostol írja. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Jézus, ha rajta múlna, egyetlen szent áldozással is tökéletesen egyesíthetne önmagával minket. Éppen ez az, amire ő annyira vágyakozik. De mi olyan távol vagyunk attól, hogy természetünk terhétől megszabaduljunk, hogy az ő részévé váljunk, hogy Jézusnak ezt az egységet szüntelenül meg kell újítani, hogy első áldozásunkat megerősítse és tökéletessé tegye. A vele való egységünk tökéletlensége nem az ő műve, hanem a miénk. Mi nem vagyunk erre készek, habozunk, hogy önmagunkat elveszítsük ő bennem. A szent áldozásról való gondolatainak, mint egy foglalata, összegzése a következő szálló igének is tekinthető kijelentése. Szent áldozáshoz nem azért járulhatunk, mert már szentek vagyunk, hanem azért járuljunk, hogy szenté legyünk. Egy tőle származó, önmagunkat az eucharisztikus Jézusnak odaszentelő imádsággal fejezzük be. Ebben a boldogságos Szűz Máriát a legszentebb oltári szentség asszonyának nevezi. 10. Pius, az eucharisztia pápája Máriának ezt a címét többször is megerősítette, búcsúkkal látta el. Önmagunk odaszentelése az eucharisztiában jelenlévő Jézusnak. Jézus Krisztus, imádlak az eucharisztiában, és teljes szívemmel, lelkemmel és minden erőmmel odaszentelem magamat neked. Elmerülve te benned, a te legszentebb szentséged valóságos jelenlétében, az üdvösség egy szavát várom tőled, fásultságom, kételjeim ellenére. Add nekem a szeretetnek, a te végtelen ajándékodnak a tudatát. Te megtört kenyér, aki szüntelenül felajánlod magad, add meg nekem, hogy a te tabernákulumodat a testvérekkel való találkozás helyévé tegyem, azáltal, hogy megtalálom benned a közösség, az ajándékozás és az öröm forrását. Megerősítve hangod által, amely hív, kezed által, amely támogat, a megbocsátás kenyere által, amely által táplálsz engem, add, hogy annak a végtelen békének a tanúja lehessek, amely te magad vagy. Uram, köszönöm, hogy arra hívtál, hogy veled és a testvérekkel lelki egységben maradjak, hogy a te isteni lelked örök tüzébe öltözzem. Maradj nálam, törd meg továbbra is a kenyeret, hogy a sötétség félelme úrrá ne lehessen felettem. A boldogságos